A keresztrefeszítés régészeti vonatkozásai. Pabesic Virág műsorát hallják, mely induló régészeti műsorunk első adása.
Ez itt a Kalandos Régészet, ahol ma is izgalmas utazásra invitállak a régmúlt időkbe. Engem Pabesic Virágnak hívnak. Kezdjük is el! A Kalandos Régészet című műsor első adásában a keresztrefeszítés régészeti és történelmi vonatkozásaival szeretnék foglalkozni. Teszem ezt azért, mert éppen húsvét van, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne megismernünk, hogy Jézus mind ment keresztül ezen a napon, és mit lehet tudni a keresztrefeszítés eljárásáról régészeti szemszögből. A mai alkalommal egy sok szempontból nem egyszerű témát fogunk feldolgozni, úgyhogy semmiképpen sem ajánlanám kiskorú gyermekeknek a meghallgatását, de a későbbiekben nem ilyen brutális témákkal fogunk foglalkozni, úgyhogy akkor majd mindenképpen ide lehet ültetni a gyerekeket is. Kezdjük azzal, hogy mit is értünk keresztrefeszítés alatt. A keresztrefeszítés úgy mondanám, hogy egy különösen fájdalmas kivégzési mód, amit az ókortól napjainkig alkalmaznak embereken. Egyértelmű célja az emberölés, de emellett a példastatuálása is, hiszen egy vizuálisan rendkívül sokkoló kivégzési formáról van szó, aminél a holttestek a kivégzés után akár hetekig is szemmel láthatóak voltak, tehát mindenki el tudta képzelni, hogy mi az, amit nem kellene tenni. Lényege, hogy a személy végtagjait keresztbe helyezett fa ácsolmányra szegelték vagy kötözték, amit nem csak a hagyományos értelemben vett keresztre gondolhatunk, hanem például az X alakra, az András keresztre, vagy akár Péter apostolra, akit fejjel lefelé feszítettek keresztre, hiszen nem akart úgy meghalni, mint Krisztus. Ifjabb Szeneka is megemlékezett róla, hogy a keresztre feszítés az többfajta keresztfán is elképzelhető, illetve többfajta pozícióban. Gondolhatunk itt egy egyszerű fára, vagy póznára, vagy bármilyen ácsolmányra. A római ábrázolásokon, és itt leginkább graffitikre kell gondolni, legtöbbször azonban a T betű formájú kereszt fordult elő, tehát ez a tau. Ez volt talán a leggyakoribb módozat, hiszen ez a legegyszerűbb is. Különösen fájdalmas kivégzésnek mondanám azért is, mert a haláltusa nagyon hosszúra nyúlhatott, erről majd még részletesen fogunk beszélni. Továbbá a keresztre feszített személyeket a legtöbb esetben nem temették el, hanem fennhagyták őket a keresztfán heteken keresztül, és nyilván a vadállatok martalékai lettek. A zsidók számára is külön engedélyhez kellett folyamodni, a római bírósági engedélyhez, hogy eltemethessék a családtagjaikat, akik ilyen módon lettek kivégezve. Egy pár szóban emlékezünk meg a keresztrefeszítés módszerének kialakulásáról és elterjedéséről is. Valószínűleg az asszírok és a babilóniaiak találták ki ezt a kivégzési módot, azonban a perzsák voltak azok is, akik már szisztematikusan alkalmazták a Krisztus előtti 6. században. Nagy Sándornak tulajdonítjuk, hogy bevezette ezt a kivégzési módot a hellenisztikus világban is, és tulajdonképpen így kerül aztán végül a rómaiakhoz, akik mind nagyjából minden folyamatot ezt is a tökére fejlesztették. Majdnem 500 éven keresztül alkalmazták, míg nem Nagy Konstantin betiltotta a Krisztus utáni 4. században. A római időkben ez a kivégzési forma elsősorban rabszolgáknak, szolgáknak, alacsony társadalmi rangú embereknek volt fenntartva, és nem a római polgároknak. A római felfogásban a kivégzések között nagy különbség volt, és ez különösen nem minősült egy tiszteletre méltó halálnak. Valószínűleg a leghíresebb keresztrefeszítés a Spartacus-féle felkelés utáni kivégzések, amikor az appiai út mentén feszítették meg a lázadó rabszolgákat, egyes történészek szerint több mint 6000 embert. Ám más térségekben is előfordult ez a kivégzési forma, például, és csak most néhány példát hozok a nagyvilágból, Japánban a 15. századtól kezdték alkalmazni a keresztrefeszítést, például 1597-ben 26 keresztény mártírt végeztek ki Nagasakiban, többek között egy spanyol ferences szerzetest is, aki a filipinok között térített. Azonban sok riport szól arról is, hogy az iszlám világban is alkalmazták ezt a kivégzési formát, a Korán is megemlékezik róla, és az Amnesty International jelentései szerint pár évvel ezelőtt is alkalmazták ezt Szíriában és Irakban. Továbbá számos riport szól arról is, hogy a benyomuló szovjet erők hogyan alkalmazták ezt a kivégzési módot a porosz németeken a II. Világháborúban. Tehát látjuk, hogy nem csupán az antik, a római világról van szó, nem csupán Jézust érintette ez a kivégzési forma, hanem több ezer, több millió, több tízmillió, de megbecsülni sem lehet, hogy hány embert. Gyakorlatban a keresztre feszítést ostorozás előzte meg, ez alól csupán a nők képeztek kivételt, és itt már a kivégzendő személy nagymértékben legyengült. Egyébként ostorozással a rómaiak egész kivégzéseket is folytattak, tehát lehetséges volt valakit így kivégezni, ám keresztre feszítés idején csak az volt a célja ennek az eljárásnak, hogy legyengüljön az adott ember, tehát a haláltusát megrövidítsék majd a kereszten. A régészeti leletekből tudjuk, hogy ezeknek az ostoroknak a végén, tehát a szíjaknak a végén különböző csontok vagy fémkampók is elhelyezkedtek, tehát itt nem csupán bőrszíjakkal való ostorozásra kell gondolni. Ahogyan a Bibliában is olvashatjuk, az ostorozás után következett az a rész, amikor a kivégezendő személy a hátán a keresztnek az egyik szárával elindul a kivégzésnek a helyszínére. Itt tehát nem a filmekből ismert jelenetre kell elsősorban gondolni, amikor egy egész keresztet cipel Jézus a hátán, hanem valójában csak az egyik szárát vitte a keresztnek, és a függőleges rész az általában ezeken a kivégzési helyeken már előre oda volt készítve, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hiszen erre több embert is felfeszítettek. Ez egy állandó, úgymond állandó kelléke volt a kivégzési helyszínnek. A keresztfa, amelyet a kivégezendő személy cipelt, a fafajtájától függően 30-50 kiló is lehetett, tehát ez még inkább kifárasztotta az amúgy is rettenetesen vérző személyt. Mellette egyébként lépdelt egy katona is, aki egy úgynevezett titulust vitt magával, egy fadarabot, amelyre az elkövetőnek a bűnét írták rá, illetve a nevét, hiszen, mint említettem, ez a kivégzés elsősorban arra szolgált, hogy mindenki megtanulja a rendet, úgymond, és mindenki tudja, hogy miért, milyen büntetés jár. Egyébként ezt a titulus később a keresztfára is felszögelhették, ugye Krisztus esetében is ismerjük, hogy erre a fára azt írták, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Mindez, ami eddig történt, azonban csak egy előjátéka annak, ami ezután történni fog, hiszen a kereszten függés az az igazi kínzás része ennek a kivégzési formának. Jézus ábrázolásokon sokszor úgy látjuk, hogy a sebei a tenyerén helyezkednek el. Ez azonban majdnem 100%-ig biztos, hogy nem így történt. Nagyon sok forrás cáfol erre rá, és valószínűleg inkább egy félrefordításról van szó, János evangéliumának egy szavát másképp fordították, mint ahogyan azt igazából kellett volna. És több középkori forrásból is sokkal inkább úgy látszik, hogy a csuklónál lévő lágyabb részeken át verték a szögeket, amennyiben nem kötözték, hiszen nagyon sok esetben csupán kötözésről, csupán, így fogalmazok, kötözésről van szó. Jézus esetében a hagyomány úgy tartja, hogy szöggel rögzítették őt a keresztván. Na most az antik szövegek nem tárgyalják, de néhány antik graffitin látható, hogy a lábak alatt egy támaszt helyeztek el. Ennek a jelentőségéről majd még később beszélünk, de ez is tulajdonképpen ahhoz járul hozzá. Először azt gondolhatnánk, hogy a komfortérzetet javítja, azonban az igazság az, hogy ez csak tovább nyújtja a haláltusát. Kérdéses, hogy Jézusnál alkalmaztak-e ilyesmit, szintén a hagyomány úgy tartja, hogy igen. Amikor készültem ebben a témakörben, akkor nagyon sok olyan szakmai cikk jött velem szembe, amelyek arról szólnak, hogy a keresztre feszített embereknél hogyan és milyen módon áll be a halál. Ezek doktori, paleopatológiai és bioarcheológiai cikkek. Na most azt gondolom, hogy hívő és nem hívő emberek számára is talán érdemes elgondolkozni azon így húsvét alkalmából, hogy milyen kegyetlen módszerekkel bántunk el egymással a múltban, és néha még a jelenben is. A régészet lényege szerintem és sok más régész szerint is, hogy megismerjük az egyszerű embereknek az életét, tanuljunk abból, ami a múltban történt. És a régészet nem csupán a királyokkal és a nagy emberekkel foglalkozik, akikről történeti forrásaink is vannak, hanem elsősorban az egyszerű emberekkel, akiknek az életéről sokkal kevesebbet tudnánk, hogyha nem lenne a régészet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy empátia gyakorlat, amit most el fogunk végezni, és akkor jöjjenek a rendkívül fájdalmas és borzasztó részletek. Egy rendkívül fájdalmas eljárásról, kivégzési formáról beszélünk, ami nagyon-nagyon jelentős vérveszteséggel járt, illetve a csuklóra nehezedő nyomás miatt rendkívüli fájdalmat okozott az ujjakban és a karban a maga a szögelés és a szögelés utáni függés. Elsősorban az intenzív vérzés és a kiszáradás miatt alakult ki egy sokkos állapot. Ezt a szakirodalom hipovolémiás soknak hívja, tehát ez a folyadékvesztés miatt kialakult sokkos állapot. Ennek a korai fázisban a tünetei a sápadt vér, verejtékes, hűvös bőr, a kifejlődött sok állapotában már szapora, elnyomható pulzus, csökkenő vérnyomás, üres nyaki vénák, szájszárasság, vizeletelválasztás csökkenése, és aztán a végstádiumban egy kifejezetten csökkent vérnyomás, alig tapintható pulzus, szürkés, kékes, hideg bőr, beáll a tudatzavar, eszméletlenség és a vizeletelválasztás teljes leállása. Azonban a sokkon kívül más is okozhatta az ember halálát, például a légszomj. Ugyanis a csuklón függő személy számára a lélegzés óriási gondot okozott, elsősorban a kilégzés. Ömlények is keletkeztek ilyenkor, illetve ez a lábtámasz, amiről az előbb szó volt, ez tulajdonképpen az elején segített abban, hogy egy kicsit felnyomták magukat, és akkor így ki tudtak lélegezni rendesen, úgymond. Azonban egy idő után az emberi izomzat is elveszíti a tartását, és egyre nehezebb a kilélegzés. Azonban az eljárás vége felé sokszor el is törték a kivégezendő személyeknek a lábát, hogy ne tudjanak már egyáltalán feltámaszkodni, így hamarabb bekövetkezett a halál. Jézus esetében nem volt szükség eltörni a lábait, hiszen a katonák rájöttek, hogy addigra már meghalt. Továbbá az eljárás során óriási nyomás nehezedett a szívre, és a szív küszködve próbálta pumpálni a vért. Előfordulhatott, hogy a folyadék nyomása miatt megállt a szíve a keresztre feszítetteknek. Na most az a tény, hogy amikor Jézus lándzsával megdöfik, akkor vér és víz távozik a Biblia szerint, ez sok orvos szakértő szerint azt támaszthatja alá, hogy Jézus halálát nem a fulladás, hanem ez a sokkos állapot és a szívleállás okozhatta. Egyébként valószínűség szerint a fulladás az egy sokkal gyakoribb halál volt. Az orvos szakértők szerint a halál nagyjából 6 óra után állhatott be, de lehetséges volt akár több napon keresztül is így szenvedni, akár 4 napot is írt némely cikk. Egyébként Jézus esetében azt lehet tudni, főleg János evangéliuma után, hogy nagyjából reggel 6 órakor indulhatott a tárgyalása, 9 órakor maga a keresztre feszítés folyamata, 12 órakor következett be a sötétség, és délután 3 órakor a kereszthalál. több orvosi cikket is találtam, amiben azt taglalják, hogy milyen fázisokban és milyen körülmények között lehetséges ezt a kivégzési módot túlélni. Itt nagyon kivételes alkalmakról beszélhetünk, ahol ez a kivégzés végül nem kivégzésé fordul, de valóban ismerünk néhány történeti forrást is, ahol ezt megemlítik. Például Josephus Flavius az első századból leírja, hogy három ismerősét látta meg keresztre feszítve egy út mentén, és a közben járására levették őket a keresztről. Kettő közülük meghalt, de az egyikük felépült, és túlélte ezt a procedúrát. Egy modern történetet is ismerünk, egy bizonyos Herbert James Edwardsról, aki egy ausztráliai katona volt, a II. Világháborúban harcolt. Egy japán katona őt a Thaiföld és Burma között húzódó vasútvonal mentén feszítette keresztre. 63 órán keresztül függött a keresztfán, azonban túlélte ezt az eljárást, egyébként az életéről sorozat és film is készült később, 2000-ben halt meg, tehát úgy is mondhatjuk, hogy egy szép kort megélt mindezek után. Azonban ezek kivételes esetek voltak, az emberek nagy része, 99%-a borzalmas kínok között halt meg, és halt meg a keresztrefeszítés eljárása során. Régészeti leletek tekintetében nagyon sokáig nem álltunk jól. Tulajdonképpen az első régészeti lelet, ami egy keresztre feszített emberhez kötődik, az 1960-as években került elő. Mi ennek az oka? Hát többek között az, amit az elején is említettem, hogy a legritkább esetben temették el ezeket az embereket. Sokszor tényleg heteken keresztül a keresztfán maradt a testük és a vadállatok martalékává váltak. Egyébként a szögeket pedig nagyon sok esetben újra használták, hiszen ezek akkoriban drága eszközök voltak, nem hagyták benne a rothadó testekben, hanem ezeket kivették és újra használták. Minden olyan eset, ahol egy szög bele van akadva valamilyen csontba, és ezt régészetileg fel tudják tárni, az azért lehetséges, mert itt a szög valamilyen formában meghajlott, és nem tudták kihúzni. Szóval összesen 4 ilyen leletet ismerünk az egész világról eddig, tehát ezt tényleg nem mondhatjuk soknak, de a történeti források azért mégis alátámasztják, hogy ez egy sokkal gyakoribb kivégzési mód volt, mint amit a régészet alapján gondolhatnánk. Az első ismert emberi maradvány, ahol a keresztre feszítésnek a jeleit lehetett látni, az egy jeruzsálemi férfi bokacsontja, ami az 1960-as években került elő. Ő a II. Templom korszakában élhetett, tehát a Krisztus előtti 2. század és a Krisztus után 70 között. 20-24 éves férfiról van szó, akinek a jobb bokacsontjába ékelődve találtak meg egy 18 cm hosszú szöget. Továbbá a csuklón és az alkaron is láthatóak voltak sérülések. Az egyik bokában benne ragadt a szög, a másikban pedig nagyjából meg lehetett állapítani a sérüléseket. Itt meg kell jegyeznem, hogy ez a régészeti maradvány sok vitát szült aztán később a szakirodalomban, és a szakértők elég sokat vitatkoztak azon, hogy valójában ezek a maradványok tényleg azt mutatják-e, amit publikáltak róluk, de nyilván egy bokát, amiben bele van ékelődve egy szög, azért nagyon nehéz másképp interpretálni. Itt történt egy furcsaság is, ugyanis a leletek alapján a lábak oldalról és nem szemből kerültek szögelésre. Továbbá a szög tetején találtak olivafa maradványokat, ezért ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a keresztfa oliva lehetett volna. Ezen kívül megfigyelhető volt, hogy neki is eltölték a lábszár csontját, mint ahogyan azt sok más esetben olvashattuk a forrásokban is. Sokkal rosszabb állapotban került elő 2007-ben Olaszországban egy csontmaradvány, ahol a bokákon figyelhető meg olyan sérülések, amikből a keresztre feszítésre következtetnek a szakértők, tehát itt elsősorban lyukakról beszélünk, azonban tényleg nagyon rossz állapotú maradványokról van szó. egy hasonlóan rossz állapotban lévő csontmaradvány került elő Egyiptomban. Szintén nem mondanám olyan jelentős bizonyítéknak, hiszen az állaga nagyon rossz, és a megtartása nagyon rossz ezeknek a csontoknak. Azonban 2017-ben került elő egy férfinak a maradványai Angliában, aki egy kisebb temetőben feküdt, 40 felnőtt és 5 gyermeknek a maradványait tárták itt fel a régészek. Ez a férfi tehát Krisztus után 130 és 360 között hunyhatott el, és a genetikai vizsgálatok szerint nem volt rokona senkinek ebben a temetőben. Tehát neki a jobb bokájában egy szöget befúródva láthatunk. Egyértelműen egy keresztre feszített emberről van szó. Ez egy jó állapotban megmaradt, valóban modern régészeti eszközökkel feltárt sír volt, úgyhogy ez talán a legjobban dokumentált bizonyíték régészetileg arra, hogy hogyan és miként következett be a keresztre feszítés. Ez talán vizuálisan a leginkább elképzelhetővé teszi ezt a folyamatot. Első adásából tehát megtudhattuk, hogy ugyan kevés régészeti bizonyíték áll rendelkezésünkre, mégis sok mindent tudhatunk a keresztrefeszítés eljárásának részleteiről, és arról, hogy ezeknek az embereknek hogyan zajlottak az utolsó órái. A további adásokban ígérem, hogy könnyedebb témákkal fogunk foglalkozni, de a húsvét kapcsán úgy éreztem, hogy bizony ez is a történelmünk része, egy nagyon is meghatározó része a történelmünknek, és bizony felnőtt emberekként tisztában kell lennünk azzal, hogy mik zajlottak és mik zajlanak a világunkban. Talán tanulhatunk is valamit belőle, ez nem az én tisztem megmondani, hogy mit kellene ebből tanulni, de remélem, hogy ez a műsor hozzájárul ahhoz, hogy mindenki tágíthassa az ismereteit az emberiség történelméről, amihez bizony hozzátartoznak a kivégzések és ezek a brutális eljárások is. A műsor havonta egy adással fog jelentkezni, illetve megtalálhatóak vagyunk minden social media felületen, Instagramon, Facebookon, YouTube-on és podcast formátumban is hallgathatóak lesznek ezek az adások, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy kövessétek ezeket a csatornákat, és akkor látni fogjátok, hogy milyen témákkal készülök a következő adásokban. Plusz info, hogy a social media felületeken majd mindig megosztom azokat a cikkeket, amikből készülök az adásokra, és akkor ti is el tudjátok olvasni az eredeti forrásokat. Én Papesi Cvirág voltam, és ez a Kalandos Régészet.
Keresztre feszít régészeti vonatkozásairól hallhatták Pabesic Virág műsorát. Kövessék honlapunkat, a www.mariaradio.hu oldalt, hiszen a műsor nem sokára sorozatként is útjára indul.